Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Szabados Gábor sportközgazdász, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Elsősorban a most véget ért amerikai futball VB-ről beszélgetünk, és a következő bő 50 percben szóba kerül majd a Formula 1-es Magyar Nagydíj, és még számos aktualitás. De kezdjük a VB-vel. Sportgazdászként, sportközgazdászként, sportgazdasági szempontból mérlegelve, hogyan összegezhető ez a hosszú-hosszú 39 napos világbajnokság?
Valóban az első jelző, amit mondani lehet rá, az, hogy nagy, hatalmas, óriási és hosszú. Most a kifejezetten gazdasági szempontból, és ez minden aspektusra igaz. Kifejezetten gazdasági szempontból nézem, azt gondolom, hogy a FIFA könyvelői a legboldogabbak az esemény után, hiszen pénzügyileg óriási siker volt ez a FIFA számára, olyan rekordbevételt hozott a jelenlegi ismereteink szerint nagyjából 15 milliárd dollárt, ami messze-messze meghaladja a korábbi világbajnokságoknak a bevételeit. Ez konkrétan több mint a kétszerese annak, amit általában egy a korábbi világbajnokságok után szokott a FIFA bevételként realizálni. Hozzátéve, hogy ez nem a torna egy hónapja alatt, hanem gyakorlatilag a teljes 4 éves világbajnoki ciklus alatt, tehát a FIFA-nak az egész gazdálkodása is úgy van felépítve, hogy világbajnokságtól világbajnokságig. De ez alatt a ciklus alatt ez a 15 milliárd dollár, ez nagyjából kétszerese annak, amit például az előző világbajnokság idején keresett a FIFA. Nyilván ez köthető elsősorban ugye a bővítés ez a nagyobb létszámhoz, hiszen ezzel több mérkőzés járt, ami nyilván növelte mind a szponzori, mind a televíziós jogoknak az értékét, természetesen nagyobb jegybevétel volt a több mérkőzéssel, és a FIFA ugye minden szegmensben mindent megtett, hogy tovább növelje ezeket az értékeket. Ugye azt tudjuk, hogy a dinamikus jegyárazás miatt ugye lényegesen magasabb áron adták el a jegyeket, mint korábban. Egészen drasztikus módon nőttek meg ezek a jegyárak a korábbi világbajnokságokhoz képest. Gyakorlatilag tényleg kimaxolták azt, hogy mi az a legmagasabb, amivel még gyakorlatilag meg lehet tölteni a stadionokat. Ugyanígy a televíziós jogoknál is. Egyrészt ugye önmagában az, hogy több ország vett részt, ez nyilván növelte a jogok értékét olyan országokban, amelyek korábban nem, vagy csak nagyon ritkán jutottak el a világbajnokságra. Ráadásul ugye a hidratációs szünetnek nevezett reklámszünet, amit ugye kötelezően beépítettek minden mérkőzésbe, ez megint csak növelte ezeknek a jogoknak az értékét, hiszen ugye ezzel több reklámbevételhez juthattak a televíziók, nyilván így több pénzt lehetett elkérni tőlük. A szponzori oldalon pedig, aki figyelte a reklámtáblákat a világbajnokság alatt, annak feltűnhetett, hogy sokkal-sokkal több szponzor jelent meg, mint korábban. Már-már egyfajta ilyen bábeli zűrzavar érzékelhetett az ember, hogy nem is lehetett igazából eldönteni, csak a reklámtáblákat nézve, hogy kik a fő támogatók. Engem úgy az egész kicsit az 1984-es Los Angeles-i olimpiára emlékeztetett, ahol szintén kicsit már-már káoszos volt a szponzori megjelenés, tehát az a fajta nagyon struktúrált, nagyon rendezett megjelenés nem volt, ami korábban, korábbi világbajnokságokon és Európa bajnokságon akkor is nőtt már a szponzorok száma, de ez a fajta nagyon-nagyon elaprózott értékesítés nem volt. Én azt gondolom, hogy ennek az oka is az volt, hogy a FIFA kimaximalizálta ezeket a bevételeket, és tényleg minden apró morzsát megpróbált értékesíteni. Tehát így röviden összefoglalva, ha ez rövid volt, tényleg úgy sikerült ezt a csúcs pénzügyi bevételt elérni, hogy minden területen a maximumra tolta a FIFA azokat a lehetőségeket, amelyekkel pénzt lehetett keresni.
A rendező országok mennyit profitálhattak ebből a mondhatjuk azt, hogy szűk másfél hónapból, mert azért a körítéssel, egyebekkel együtt ez több volt, mint 39 nap.
Így van, és nyugodtan mondhatjuk, hogy máshogy kell értékelni a három rendező országot, mert egészen más célokkal vágtak neki. Tehát az a fajta, mondjuk így, hogy hagyományos rendezői szerep, amit például mi Magyarországon mindig el szoktunk mondani a magyar sportesemények kapcsán, hogy infrastruktúrát fejlesztünk, turistákat fogadunk, közvetlen bevételt generálunk, munkahelyeket teremtünk, országimást építünk. Ez alapvetően csak Mexikóra volt igaz. a legnagyobb mértékben, Kanadára kisebb mértékben. Ugyanakkor az Egyesült Államokban és Kanadában sokkal inkább az volt a szempont, hogy magát a labdarúgást népszerűsítsék, tehát a labdarúgásnak legyen egy komoly reklámja ez a világbajnokság. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy mi egy kicsit ahhoz vagyunk ugye szokva, hogy a magyar kormány erős közreműködésével rendez Magyarország ilyen nagy világeseményt, vagy bármely más ország. Ugye az Egyesült Államokban alapvetően a labdarúgó szövetség volt emögött a rendezés mögött, még akkor is, ha nyilván ugye az amerikai elnök megjelent protokoll szinten nagyon sok helyen, hiszen ebből kihagyhatatlan volt. De alapvetően itt a cél a labdarúgás népszerűsítése volt. Nyilván nekik is fontos volt az, hogy a rendezővárosoknak meglegyen az a bevétel, amivel tudják a saját költségeiket kompenzálni, és egyébként vannak is nagyon komoly számítások arra, hogy szinte minden rendezőváros több 10 milliárd dollárnyi járulékos bevételt könyvelhetett el, nyilván ami a helyi vállalkozásokba csapódott le az odaérkező szurkolók és a média figyelemnek köszönhetően. Természetesen itt is szerepet játszott az, hogy nem csak a jegyek voltak nagyon drágák, hanem gyakorlatilag minden. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy futball szurkolóként ilyen drága világbajnokságot még senki nem élt át. Tehát soha ennyi pénzt nem kellett azért kifizetni, hogy valaki akár csak néhány mérkőzést megtekintsen, de főleg, hogyha mondjuk követni akarta a csapatát. Nyilván ez a nagy távolságok miatt eleve látható volt, hogy problémás, hiszen ugye repülővel kellett nagyon sok távot megtenni helyszínek között, de egyébként is az árazások miatt ez szurkolóknak komoly problémát okozhatott, viszont természetesen a rendezővárosoknak pedig többlet bevételt. De ahogy mondtam, itt azért mégiscsak a labdarúgás erősítése, népszerűsítése volt a fő cél. Az alapvetően hosszú távon dől el, ugye azt látjuk, hogy a 94-es világbajnokság óriási lökést adott az Egyesült Államoknak, Egyesült Államokban a labdarúgás fejlődésének. Most, ha akkorára nyilván nem is számíthatunk, hiszen már más a kiinduló pont, azt gondolom, hogy ez azért tényleg adhat egy nagyon komoly lökés. Ha csak abba belegondolunk, hogy hány amerikai filmsztárt és egyéb celebet láttunk a lelátókon a mérkőzéseken, és nem csak az Egyesült Államok mérkőzésein, hanem más meccseken is. Ez azért például Amerikában egy nagyon erős kulturális üzenet, hogy a labdarúgás az méltó arra, hogy az ember foglalkozzon vele. Tehát én azt gondolom, hogy van rá esély, hogy a labdarúgás tényleg nagyot lépjen előre. Nyilván a négy nagy sportákhoz, tehát ugye az amerikai futballhoz, baseballhoz, kosárlabdához, jégkoronghoz teljesen egyenrangú módon rövid távon biztosan nem tud csatlakozni, de a szakadékot, a lemaradást azt én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években fogja tudni csökkenteni.
Ki nyert még ezen a világbajnokságon? Persze a győztes Spanyolországon kívül.
Nagyon sok olyan győztese van ennek a világbajnokságnak, főleg ugye a nagy létszám miatt, akikre nem is gondoltunk. Gondoljunk itt mondjuk a zöldfoki szigetekre, akik azt hiszem, hogy ennél jobban nem tudták volna megismertetni az országokat a világgal. Tehát ha most végeztünk volna egy közvéleménykutatást a VB előtt, hogy hány ember tud arról a világon, hogy ez az ország egyáltalán létezik, és most hányan tudnak róla, hát azt hiszem óriási különbség lenne a kettő között, vagy akár ugye személy szerint megemlíthetjük nyilván Vozinját, a zöldfoki szigetek kapusát, aki ugye óriási rajongótábort szerzett a világbajnokság alatt, és ugye rengeteg ilyen sztori volt ezen a világbajnokságon. Én azt gondolom, hogy azok a félelmek, amik a VB előtt itt a bővítéssel kapcsolatban felmerültek, és amiket bevallom én magam is osztottam, hogy szakmailag nagyon komolyan felhigul a mezőny, és az a világbajnokság brandjét le fogja értékelni. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezek a félelmek nem váltak valóra, tehát a kis csapatok többségében megállták a helyüket, nem mindenki természetesen, voltak olyan meccsek, ahol azért fájt a tudáskülönbség a csapatok között, de alapvetően a nagy létszámhoz képest viszonylag kevés ilyen meccs volt, és tényleg az ilyen történetek, mint mondjuk az zöldfoki szigetek szereplése az abszolút valamilyen módon legitimálta a 48 csapatos világbajnokságnak a létét, még ha az, hogy ugye rögtön az a FIFA reakciója, hát akkor legyen 64 csapatos a következő VB, meglátjuk, hogy ebbe belemennek-e, azért ott már tényleg azt gondolom, hogy ott már arra lehet mondani, hogy ez túlzás, de szóval az biztos, hogy azok a csapatok, országok, kultúrák, játékosok, akik meg tudták mutatni magukat ezen a világbajnokságon, azok egyértelműen győztesei voltak ennek az egész projektnek. Tehát ilyen szempontból el kell ismerni, hogy ez a 48 csapatos lebonyolítás, ez adott a futballnak. Most nyilván lehet azon vitatkozni, hogy ez a pozitívum, ez erősebb, mint az a negatívum, ami itt egyébként a világbajnokság lebonyolításával kapcsolatban. Nyilván maga a hossza, a mérkőzések mennyisége, mennyire tudjuk ezt befogadni. Tehát azt gondolom, hogy mindig vannak jogos félelmek azzal kapcsolatban, hogy nem túl sok-e, nem túl nagy-e ez a rendszer, de a kétségkívül pozitívumai miatt mondhatjuk, hogy győztesei egyértelműen vannak ennek a VB-nek, főleg ezek a kis országok, kis csapatok és az ő játékosaik.
Mekkora szintet lépett a világbajnokság ezzel a bővítéssel, és ezzel a színvonallal, mondhatjuk azt is, hogy a szakmai színvonallal, illetve a körítéssel, amelyet főleg az amerikaiak garantáltak?
Én azt gondolom, hogy a szakmai színvonal az örülünk annak, hogy nem csökkent. Tehát én azért szerintem nyugodtan kirendtettő, hogy...
De rosszabbra számítottunk.
Igen, igen. Tehát én is így gondoltam, hogy rosszabbra számítottunk. Ahhoz képest ez kifejezetten egy jó szakmaiak színvonalas világbajnokság volt. Tehát már ez, hogy nem csökkent. Én már ezt is sikerként könyvelem el. Egyértelmű az, hogy azért voltak nyilván alacsony színvonalú mérkőzések, az egyenes kieséses szakaszban is azért voltak olyan mérkőzések, amikor látszott a csapatokon, hogy csak ne vállaljunk kockázatot. Ami mindenképpen pozitívumként mondható, és szakmailag nagyon erős pozitívuma a világbajnokságnak, azoknak a sztárjátékosoknak a tündöklése, fogalmazhatunk így, akiktől a legtöbbet vártuk, és akiktől a legtöbbet kaptuk, tehát az, hogy ha csak a góllövő listára ránézünk, tehát, hogy Mbappé 10 góllal, Messi 8 góllal, Haaland 7 góllal, tehát persze, ha megkérdeztük volna magunkat a VB előtt, hogy kik lesznek ott az élen, akkor ezeket a játékosokat mondtuk volna, de általában ez soha nem így szokott lenni. Tehát nagyon sokan szoktak betlizni az ilyen sztárok közül. Ehhez képest olyan góltermelés volt, ami még tényleg a klasszikus 50-es években, 30-as években sem volt. Tehát ilyen értelemben megkaptuk azt, amit akartunk a sztároktól, tehát ez mindenképpen szakmailag egy nagyon jó fejlemény. Másrészt pedig értelemszerűen az, hogy a kicsik meg tudták mutatni magukat az elején, azt gondolom, hogy az megint csak egy pozitív fejlemény, de az, hogy a végére mondjuk úgy, hogy helyreállt a világrendje, tehát gyakorlatilag már a legjobb 16-ban tulajdonképpen ugyanazok az országok, legalábbis ugyanabban a földrész kontinentális elosztásban voltak, amit korábban a 32 csapatos VB-kel láttunk a legjobb 16-ban, tehát igazából ott már nem nagyon volt változás, a legjobb 4-be pedig a 4 legjobb került be, tehát tényleg a 4 legnagyobb esélyes játszotta az elődöntőt. Ez megint csak, ez ugye meglepetést nem okozott, viszont azt a fajta stabilitást, és ezt is egyébként a pozitívumok közé sorolom a szakmai színvonal mellé, hogy képesek voltak hozni a tudásukat, tehát nem az volt, hogy betlisztek, és ezért olyan csapatok jutottak a négy közé, akiknek persze örülünk, ha egyszer ott vannak, de mégiscsak egy kicsit arra utalnak, hogy itt mások hibáztak, hanem tényleg mindenki tudta hozni magát, mindenki ki tudta hozni magából a tudást. Ez megint egy olyan dolog, ami egyébként korábbi világbajnokságokon ilyen mértékben szerintem nem fordult elő. Tehát ebből a szempontból megint csak pozitívumról beszélhetünk.
Bár azért voltak olyan nagy csapatok, olyan nemzetek, amelyek végül ezen a világbajnokságon leszerepeltek. A németek biztos, hogy nem lesznek büszkék erre a VB-re, és a brazilok sem igazán örülhettek. Őket azért persze nem említettük a legszűkebb esélyesek között, de gondolom, hogy a saját szurkolói sokkal többet vártak.
Ez biztosan így van, de valóban, ha Tehát ugye ez volt az a világbajnokság, amikor először fordult az először, sem Németország, sem Brazília nincs a legjobb nyolcban. Ebből a szempontból mondhatnánk azt, hogy egy óriási meglepetés, de ugye az előbb mondtuk, hogy a négy legnagyobb esélyes minden szakmai portál szerint, fogadóirodák utcai szerint, a FIFA világranglista alapján minden szempont szerint az a négy csapat volt, aki az elődöntőbe bejutott, tehát Spanyolország, Argentina, Anglia és Franciaország. Ha most visszakeresnénk, nem tudom, hogy volt olyan világbajnokság, ahol a négy legnagyobb esélyes között nem volt ott a német és a brazil csapat. Szerintem nem volt. Tehát ebből a szempontból olyan nagy meglepetést azért nem okozott az, hogy a németek és a brazilok a legvégén nem voltak ott. Azt gondolom, még egy kört azért mindkettőnek illett volna menni. Tehát ha a legjobb nyolc között kiesnek, akkor...
A franciákkal szemben a németek azért érthetőbb lett volna.
Így van, de még az is, hogyha mondjuk az angolokkal szemben a brazilok, tehát még az is az esélyeknek megfelelt volna. Tehát ebből a szempontból persze meglepetés az, hogy pont azokkal szemben estek ki, akikkel szemben kiestek, de ha most tényleg a nagy képet nézzük, akkor igazából nem történt meglepetés.
Sportfogadás szakértőként hogyan látta ezt a világbajnokságot? Mennyire jártak jól a sportfogadóirodák, illetve mekkora költések voltak világszerte, látszik ez már?
Hát a sportfogadóirodák mindig akkor járnak jól, ha meglepetés van.
Az elején így volt.
Mert az emberek többsége ugye a favoritokra fogad. Hát az elején ilyen szempontból ugye bőven voltak meglepetések. Nyilván a végén már nem. Tehát így ez is azért megváltoztatta az esélyeket, bár tegyük hozzá, hogy egyébként ugye a legtöbb fogadás az a 90 percnek az eredményére érkezik, tehát amikor mondjuk hosszabbításra vagy 11-es rúgásokra kerül sor, az a fogadóirodáknak általában már is jó, mert a döntetlenre jóval kevesebben fogadnak. Tehát ilyen szempontból nyugodtan mondhatjuk, hogy kiemelkedő volt az a világbajnokság. Nem csak úgy általában az adott négy évben, mert ez mindig így van, tehát a labdarúgó világbajnokság mindig a csúcsa az adott négy éves ciklusnak fogadóirodák számára, de a világbajnokságok sorából is kiemelkedő volt.
Azért az angolok 6-4-es sikerét a bronzmeccsen viszonylag kevesen találták, ebben állítólag itthon is volt ilyen.
Természetesen én láttam nagyon sok olyan fogadást, tehát amikor valaki ugye eltalált egy ilyen nagyon ritka eredményt, és akkor nyilván ezt ugye leközlik általában az újságok is, hogy na, egy ilyen fogadással mennyit nyert. Nyilván az nincsen mellette, hogy ugyanaz a fogadó egyébként még hány hasonló tippet tett meg, akár csak arra a mérkőzésre, különböző eredményekre, vagy az egész torna során, tehát lehet, hogy összességében nincsen pozitív van, de valóban, tehát azt gondolom, hogy az angol-francia mérkőzés az tényleg egy egészen kirívó, kiemelkedő példája volt itt az érdekességeknek ezen a futball világbajnokságon. Hozzáteszem, hogy azt azért én nagyon túlzónak tartom, sokan azt mondták, hogy talán minden idők legjobb VB meccse, ez azért figyelembe véve a játék stílust, ami azért inkább emlékeztetett egy barátságos mérkőzésre, vagy gála mérkőzésre, ez mindenképpen túlzás, de ezek olyan sztorik, és itt megint ezért hoztam ezt fel, mert ez a világbajnokság képes volt rengeteg ilyen sztorit adni. Tehát tényleg kezdve a legelejétől, megint ugye zöldfogi szigetekkel, Curaçaóval, mindenkivel, egészen idáig, hogy mondjuk bejön egy ilyen meccs a végére. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból a futball mindenképpen nyert ezzel a világbajnoksággal, mert olyan sztorik születtek, amikre tényleg emlékezni fogunk éveken keresztül, és amelyek tényleg, aki látta őket, az annak egész életében megragad.
A statisztikusok is szerethetik ezt a VB-t. Persze rengeteg adat áll most már rendelkezésre, tehát könnyű szemezgetni, régen is szemezgethettünk, de talán most még egyszerűbb. Akár mondjuk azt lehet, hogy sokáig megjegyezzük, hogy a fináléban az argentinoknak a 115. percig nem volt igazi kísérletük, nemhogy kaput eltaláló kapu felé menő lövésük sem, vagy például az argentin-angol elődöntőben, amikor az angoloknak egy bő 20 perces időszakban 7% volt a labdabirtoklása, egészen elképesztő számunk, tehát ugye nem gondolná az ember, hogy ilyen nagyon sokszor megtörténhet, de talán a fogadóirodáknál ilyen kirívó dolgokra még nem nagyon lehet, vagy ritkábban lehet csak fogadni, nem erre mennek rá.
Ez valóban így van. Az mindenképpen érdekes, hogy a statisztikák hogyan hatnak arra a képre, ami bennünk kialakul a futballról. Hadd kérdezzek vissza. Meg tudja mondani nekem fejből, hogy az 1990-es világbajnoki döntőben NSK Argentina, ugye 1-0-ra nyert az NSK, hány kapura lövése és kaput eltaláló lövése volt Argentinának?
Nem.
Segítek. Egy. Egyetlen egy. Diego Maradónának volt egy szabadrugása, amit kapura lőtt, nem találta el a kaput. Akkor ez nem tűnt fel, mert nem voltak olyan statisztikák, hogy feltűnt. Az nyilván feltűnt, hogy óriási fölényben játszottak a nyugatnémetek, és így is csak nagyon nehezen tudtak nyerni. Ebből a szempontból egyébként ugye hasonló volt a forgatókönyv a tegnapi VB döntőhöz, de statisztikai szinten ez nem tűnt fel senkinek, mert nem voltak ennyire a szemünk előtt ezek a statisztikák. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyébként egy óriási fejlődés a labdarúgásban, és ebből a szempontból például az amerikai sportok, ha már itt szóba kerültek az előbb, messze a labdarúgás előtt járnak, hogy olyan, tehát kosárlabdában, amerikai futballban, baseballban olyan komoly statisztikákat osztanak meg, és tolnak tényleg a nézők orra alá, amelyek képesek arra, hogy kiemeljenek nagyon fontos momentumokat, kiemeljenek játékosokat, sztárokat csináljanak a játékosból, tehát ne csak az legyen, mint a labdarúgásban, az előbb is csak a góllövő listát említettük, van olyan listánk, hogy kihányszor szerelt, és így tovább, mint ami ugye mondjuk a kosárlabdában van, most már biztos, hogy van, csak messze nincs annyira szem előtt, tehát a statisztikáknak van egy ilyen szerepe, hogy nagyon jól rá tud világítani a sportág különböző erősségeire, és ebből a szempontból a labdarúgás azt gondolom, hogy elkezdett fejlődni, és elkezdte követni az amerikai sportokat. Ez például egy olyan szempont, amit itt előbb beszéltünk a kapurarúgások kapcsán, ami sokkal jobban megragadja a szurkolók figyelmét. Tehát megint olyan sztorik keletkeznek, amikre tudunk emlékezni, ami miatt emlékezetes lesz ez az esemény.
Emiliano Martíneznek is lehetett volna emlékezetes, mert ugye nagyon sok védése volt a fináléban, de ha mindent mérlegre tesszünk, akkor mire lehetne még jobban kihegyezni a következő VB-t, amely még 2030-ban lesz? Tudjuk, hogy a világ addig nagyon sokat fog változni, a mesterséges intelligencia még inkább előtérbe kerülhet, de egy ilyen nagy tornát hogyan érdemes mondjuk 4 évvel később továbbfejleszteni?
Hát tovább lesz fejlesztve az egészen biztos, ugye elmondtuk erről a tornáról, hogy milyen különleges, meg mekkora, mert 48 csapat, 3 rendező, ilyen még soha nem volt. Hát azt még nem tudjuk, hogy a 48 csapatot ténylegesen megnöveli a FIFA 64-re, ugye Infantino már ugye elcsöpögtette, hogy esetleg ezt elkezdik fontolgatni, és ismerve az ő sportpolitikai hozzáállását, meg pénzügyi hozzáállását, hogy csináljunk mindenből a lehető legtöbb pénzt, toljunk félre más szempontokat, és lehetőleg zsebeljük be a legtöbb szavazatot a következő FIFA közgyűlésen. Azt gondolom, hogy van rá esély, hogy tényleg megcsinálják, de még ha nem is, akkor is ugye az mindenképpen egy nagy különlegessége lesz a következő világbajnokságnak, hogy lesz ugye 3 alaprendező, mondjuk így, Spanyolország, Portugália és Marokkó, önmagában már ez is érdekes egyébként, hogy a címvédő lesz az egyik rendező, ilyen még soha nem volt, de tehát eleve 2 földrész lesz a bázisa a világbajnokságnak, és akkor még rendeznek ugye mérkőzéseket a centenárium, az 1930-as első világbajnokság emléke miatt Dél-Amerikában is, konkrétan ugye Uruguayban, Argentinában és Paraguayban. Tehát ilyen szempontból a 6 rendező az már is egy óriási különlegesség, és emellett 3 földrész, lesznek csapatok, akiknek ugye Dél-Amerikából kell majd átutaznia Európába vagy Afrikába.
Ez így nem feltétlenül lesz igazságos.
Mérkőzést játszani, igen, ebből már természetesen voltak felzúdulások, a FIFA persze mindent megígért, hogy nekik majd több pihenő idejük lesz, mert úgy megszervezik a mérkőzéseket, stb. Ettől rövidebb nem lesz a világbajnokság, tehát én azt gondolom, hogy a méretek azok megint csak növekedni fognak, az előbb arról beszéltünk, hogy az Egyesült Államokban mennyit kellett utazni egy szurkolónak helyszínről helyszínre, hát most annak a szurkolónak, akinek a csapata Dél-Amerikában kezd, aztán majd játszik Marokkóban is, meg Spanyolországban is, hát az is egy szép túra lesz, hogyha követni akarják, tehát bármit is csinál a FIFA, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a következő VB még nagyobb, még grandiózusabb, még maradandóbb lesz.
Nagyon sokan felvetették a világbajnokság előtt is, de a világbajnokság heteiben is, hogy a fenntarthatóság az azért egy súlyos probléma volt ezen az eseményen. Mennyire tanulhat ebből a FIFA egyáltalán, mennyire lehet szempont, amikor ha csak a bevételeket nézzük, akkor egy kiváló VB-t zárt a Nemzetközi Szövetség?
Nyilván kell, hogy szempont legyen. Mondhatjuk azt, hogy nehéz lett volna elkerülni azt, hogy ne legyenek ilyen problémák. Tehát önmagában az esemény mérete, tehát a futballvilágbajnokságnál nagyobb globális esemény nem igazán van. Tehát most az olimpiát ugye lehetne mondani, mert lényegesen több a sportoló.
De az 3 hét mindennel együtt.
De az egyrészt hamarabb is lezajlik, és ott ugye eleve úgy van megtervezve, hogy nincsenek nagy távolságok, hiszen van egy központi város, amelyik rendezés, onnan csak bizonyos helyszínek esnek távolabb. Míg a világbajnokság eleve ugye szétszórt. Tehát ez nyilván az utazási problémákat növeli, és ennek ugye nyilván az ökológiai lábnyoma és karbonlábnyoma is jóval nagyobb. Önmagában az, hogy ugye az Egyesült Államok rendezett méghozzá teljes földrajzi elszórással keleti parton, nyugati partig, még mexikói és kanadai helyszínek is bevonva, bár legalább ugye a két kanadai helyszín az ott volt közvetlenül az amerikai határon, de azért a mexikóiak voltak délebre is. Tehát ez már nyilván előrevetítette azt, hogy itt ugye a fokozott repülőgép használat miatt ez a fajta ökológiai hatás, ez jóval erősebb lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ez valamennyire elkerülhetetlen volt. Lehetett volna ezt úgy szervezni, hogy azért egyes csapatoknak ne kelljen olyan sokat utazniuk, tehát közelebbi helyszíneken legyenek, hogy a szurkolóknak is mondjuk ne legyen muszáj repülőgépet használni, tehát akár mondjuk vonattal vagy más közlekedési eszközzel jobban elérhetőek legyenek a helyszínek, és így tovább, és így tovább. Nyilván, ha akkor megint ugye, ha a következő világbajnokságot nézzük, ahol ugye Spanyolország, Portugália és Marokkó mellett még Dél-Amerikában is lesznek mérkőzések, hát nem valószínű, hogy ez olyan nagyon fog csökkenni. Azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon modern létesítményekben játszották ezeket a mérkőzéseket. Most ha valaki figyelte ugye azokat a légi felvételeket, amelyeket tegnap a döntőben ugye a New Yorki, illetve New Jersey stadionról készítettek, látható volt, hogy tele van napelemmel a stadion teteje, tehát azért nyilván vannak itt olyan megoldások, amelyek próbálják csökkenteni az ökológiai terhelést, de már önmagában ha azt nézik, hogy nagyon sok mérkőzést játszottak ugye olyan zárt stadionban, ahol viszont bent ugye légkondicionáló ment, már pedig egy ekkora létesítményt 21 néhány fokon tartani, mert hát amerikai szokás szerint ugye nyilván
19-20
kifejezetten alacsony hőmérsékleten tartották ezt, egész egyszerűen azért az amerikaiak ehhez vannak szokva, tehát ők a 30 akárhány fokba is csak 21-2-re tudják legfeljebb beállítani a légkondicionálót vagy alacsonyabbra. Tehát nyilván azt gondolom, hogy lehettek volna itt jobb megoldások, akár itt mondjuk a televíziós közvetítések kapcsán is. Én bevallom, nem értettem azt, miért van az, hogy mondjuk helyi idő szerint 12 órakor kezdenek egy nyitott stadionban mérkőzést a tűző napon. Tehát, hogy akkor azokat a stadionokat miért nem olyan időpontban használták, amikor mondjuk ott jobb a klíma, és akkor lettek volna azok a mérkőzések európai idő szerint hajnalban. Tehát most végig lehetne bogarászni, hogy hol milyen pontokon lehetett volna javítani ezen a történeten. Én azt gondolom, hogy ez a komoly tanúság. Nem lehet zéró kibocsátással lejátszani egy ilyen világbajnokságot. Ezt el kell fogadnunk, mert ez egy olyan hatalmas esemény, de azt gondolom, hogy bőven van olyan tanulság, hogy mit lehet jobban csinálni, azért, hogy ne csak azért, hogy magának az eseménynek kisebb legyen az ökológiai lábnyoma, hanem hogy példát mutasson, mert ebből a szempontból ez a világbajnokság nem mutatott példát. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy ekkora eseménynek, ami ekkora média figyelmet kap, annak példát kell mutatnia, és ez mondjuk egy komoly tanulság a FIFA számára is.
A klubok hogyan tekinthetnek egy ilyen világbajnokságra? Azért azok a játékosok, akik még az elmúlt hétvégén pályára léptek, augusztus végére lehetnek csak egyáltalán olyan formában, hogy megfontolhassa a cserepadra ültetésüket az edző. Tehát az nem elképzelhető, hogy mondjuk egy Declan Rice vagy egy Rodri az angol bajnokság első fordulójában is már top fizikai állapotban legyen, mert 3 hetet pihenniük kell.
Ez így van, Lenny Joseph ugye gólt szerzett a Ferencváros Európa Liga selejtezőjében, hát hogyha Haiti eljutott volna a legjobb négy közé, akkor ez nem történhetett volna meg, de ha már magyar példánál tartunk, ugye Bembouali például nem játszhatott a Győr Bajnokok Ligája selejtezőiben, mert megsérült a világbajnokságon Algéria színeiben, tehát azt gondolom, hogy még nekünk magyaroknak is egészen kézzelfogható az, hogy ez milyen hatással van, de hát korábban Európa-bajnokságon ugyanezt tapasztalhattuk mi is, de nyilván most, ha visszatérünk a top futballhoz, mert ez ott igazán releváns, valóban ilyen terhelést, és most nem csak az időről beszélek, hanem a mérkőzés számról, ugye 8 mérkőzést kellett játszani a 4 élen végzett csapatnak, ilyen korábban még soha nem volt, tehát ilyen terhelést, ilyen körülmények között, megint ugye az angolok ugye sokszor elmondták, hogy Mexikóba mentek magaslatra, aztán lejöttek, melegbe játszottak napon, légkondicionált stadionba játszottak, mindenhol játszottak, rengeteg utazással, tehát azt gondolom, hogy ha azt mondtuk, hogy például a szurkolók számára ilyen drága világbajnokság nem volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy a játékosok számára ilyen fárasztó világbajnokság még nem volt. Tehát ez megint egy olyan tényező, ami a klubok számára nem pozitívum, tehát biztos, hogy nekik nagyon jó kell majd menedzselni azt, hogy ki az, aki bevethető, hogyan lehet itt a bajnokságok első fordulóit valahogy átvészelni, megúszni. Tehát ebből a szempontból ez probléma. Ugye a FIFA fizet kompenzációt minden olyan klubnak, akinek a játékosa részt vett a világbajnokságon.
De hát aki megsérül, nyilván lehet kártérítést igényelni, valamekkorát fizethet is az adott ország szövetsége, vagy akár a FIFA, de azért mondjuk, ha az Arsenalt nézzük, William Saliba hátsérüléssel zárta a szezont. Hátsérüléssel játszotta végig, és az elődöntőben megsérült, hogyha 4-5 hónapra kiesik, az egy óriási veszteség mondjuk az angol bajnoknak, de sok más példát is lehetne említeni.
Ez pontosan így van, és én azt gondolom, még ha nincs is sérülés, még akkor is minden klub azt mondaná, hát inkább tartsátok meg a pénzeteket, csak a játékosom ne játszon a világbajnokságon, mert persze örül egy klub annak, hogy a játékosa ott van a világbajnokságon, és sikereket ér el. És,
picit még nőhet az értéke, és a jó kedve is.
És még igen, akár az értékét is növelheti, a klub számára óriási média figyelmet jelenthet, és így tovább, és így tovább. De mindezzel együtt is a klubok akkor a legboldogabbak, hogyha minél hamarabb kiesik. Ugye José Mourinho mondta azt a Real Madrid új edzője, hogy mit vár a világbajnokságtól, megkérdezték tőle, hát az, hogy azok a csapatok, akiknek Real Madrid játékosuk van, azok minél hamarabb essenek ki. Ebből a szempontból örülhetett, hogy ma spanyol válogatott ugye története során először talán Real Madrid játékos nélkül állt fel egy világbajnokságon, de hát így is ugye voltak olyanok, akik végigjátszották a mérkőzéseket. Tehát minden klub azt szeretné, hogy a lehető legkevésbé vegyék igénybe a játékosait. Én azt gondolom, hogy azért a labdarúgás működése, hogy mitől népszerű a labdarúgás, miért tudnak a klubok ennyi pénzt keresni a labdarúgással, abban benne van az, amit a világbajnokság tesz hozzá a futballhoz. Tehát a világbajnokság nélkül a futball kevesebb lenne, szegényebb lenne, kevésbé lenne ilyen népszerű, és a klubok sem tudnának ennyi pénzt keresni a saját mérkőzéseikből, mert a világbajnokság rengeteget hozzátesz a futball, mint sportág általános globális népszerűségéhez. Gondoljanak erre a klubok, amikor problémák vannak, de az tény, hogy nekik ez most egy komoly probléma, hogy hogyan menedzseljék azokat a játékosokat, már pedig tényleg azok a top klubok, amelyek szóba kerültek, akár egy Real Madrid, akár ugye a Premier League-nek a top klubjai, hát szinte nincs olyan játékosuk, aki ne lett volna ott a világbajnokságon valamilyen szinten, tehát számukra ez most egy nagyon kemény időszak.
Szoboszlai Dominik nem lehetett ott a világbajnokságon, nyilván neki ez most is fáj, de kipihente magát az új szezonra, és a világbajnokság vége előtt nem sokkal meg is hosszabbította a szerződését a Liverpoollal 2031-ig, bár a Liverpool honlapjának a beszámolója az évszámot nem említette, de gyakorlatilag közmegegyezés van erről, sőt a játékos menedzsmentjének a közleményében is ott van ez a 2031-es június végi szerződés határ. Mekkora a jelentősége ennek az üzletnek a teljes magyar futballt tekintve?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a hivatalos elismerése mindannak, amit Szoboszlai Dominika Liverpoolban elért. Itt ugye sokszor beszélünk arról, hogy hogyan nő valakinek a piaci értéke, mit becsül a Transfermarkt, mit becsülnek más cégek, de ez mind csak becslés, ez mind csak szám, amit a papír nagyon könnyen elbír. Az igazi, valódi megbecsülése a futballistának az az, amit hétről hétre, vagy hónapról hónapra, függően attól, hogy hol vagyunk, hogy Angliában hetenként utalják a fizetést, tehát mondjuk egy angol klub hétről hétre kifizet a játékosnak. Ez a valódi, igazi megbecsülés, és ebből a szempontból az, hogy azt gondolom, hogy nincs is igazán nagy jelentőség egyébként, hogy meddig érvényes a szerződés, mert az esetek többségében úgyse az lesz, hogy 2031-ben Szoboszlai távozik, bármi történhet közben. Itt igazából az igazi kérdés az az, hogy milyen új feltételek vannak a szerződésben, márpedig ugye nyilvánvalóan ez azért történt, hogy az ő fizetését, illetve a kivásárlási árát módosítsák azért, hogy ne tudja más csapat könnyen elvinni. Eddig ugye a kezdő csapatban sem volt benne a fizetését tekintve, tehát nem volt a legjobban fizetett 11 játékos között. Nyilván most ugye távozik olyan játékos, mint például Salah, aki ugye a fizetési rangsor élén volt, tehát emiatt is előre lépett, de önmagában az új szerződés miatt is a legjobban fizetett játékosai közé kerül a Liverpoolnak. Azt gondolom, hogy még egyszer mondom, ez gyakorlatilag a pecsét arra, amit láttunk mi itt az elmúlt években, amit főleg ebben az utóbbi szezonban, ami ugye a Liverpool számára nem volt sikeres, de Szoboszlainak nyugodtan mondhatjuk, hogy egyéni szempontból sikeres volt. Tehát ez a hivatalos pecsét arra, hogy ő milyen fontos és megbecsült tagja, és egy top játékosa, húzó játékosa a Liverpoolnak. Nem nagyon tudunk új jelzőt mondani erre a magyar futball szempontjából. Ugye már amikor Liverpoolba igazolt, elmondtuk, hogy Puskás Ferenc óta nem volt ilyen, hogy ilyen szintű csapatnál magyar játékos ilyen szerepet töltsön be. Ezt lehetne csak fokozni és erősíteni. Tehát tényleg ez olyan, amire a magyar futball szurkolók mindig is vágytak, de soha nem történt meg. Most itt vagyunk benne, megtörténik. És igazából, ha most azt nézzük, hogy mit ért el Szoboszlai a Liverpool-al, hát gyakorlatilag csak egyetlen egy dolog, egyetlen egy siker hiányzik, ugye egy nemzetközi trófea, ami nyilván a Liverpool számára egyértelműen a Bajnokok Ligája trófea. Azt gondolom, hogy ezt tenné fel a koronát mindarra, amit Szoboszlai a Liverpoolban elért, de önmagában már ez a szerződés mutatja azt, hogy itt valami olyasmi történt, ami a magyar futballt is megint csak egy kicsit, ha nem is azt mondom, hogy magasabb polcra teszi, de amelyik polcra Szoboszlai feltette a magyar futballt, azt a helyet nagyon, nagyon is megerősíti az, hogy most már egy ilyen hivatalos visszajelzésünk is van arról, hogy ő top játékos egy top liga top csapatában.
Sportközgazdászként, illetve a sport presztízsét ismerőként van bármiféle fanyalgásnak helye, amikor mondjuk pár szurkoló közbeveti azt, hogy milyen jó lett volna, hogyha a Real Madridhoz szerződik?
Egyáltalán nincs. Ilyen mindig lesz. Tehát pláne ugye mai média világban bárki bárhol megszólalhat és bármit mondhat. Ilyen mindig lesz. Nem hiszem, hogy ezzel bárkinek kellene foglalkozni. A Szoboszlai a legjobb helyen van, és olyan elismerésben részesül, és még egyszer mondom, ez a hivatalos pecsét az ő elismerésén, ez a szerződés hosszabbítás, ami nem csak a magyar futball szempontjából, de a nemzetközi futball szempontjából is a top játékosok közé helyezi.
A Premier League top klubjai pedig gyakorlatilag most már bárkivel felveszik a versenyt, sőt, akár előttük is járnak, bár azért a Real Madrid sok szempontból még most is etalon.
Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a Premier League csapataival csak a néhány más topligából érkező klub tudja felvenni a versenyt. Egy kezünkön meg tudjuk őket számolni, ez gyakorlatilag Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain. És nagyjából itt a vége. Esetleg egy-egy olasz klub néha-néha, de most, ha kifejezetten anyagi szempontból nézem, akkor ez a négy klub. És ennyi. És tulajdonképpen sportszakmailag is, ha most visszagondolunk arra, hogy angol csapatokon kívül kik nyertek bajnokok ligáját az elmúlt években, hát most így hirtelen, talán 2010-ben az Internacionale volt az utolsó, aki nem angol volt, és nem ez a négy csapat. Tehát ez azt gondolom, hogy nagyon jó mutatja, hogy azért itt az anyagi lehetőségek, már pedig az anyagi lehetőségek egyértelműen jönnek, hogy ez a négy említett csapat tudja csak az angolokkal felvenni a versenyt, azok nagyon jól lecsapódnak a sportszakmai eredményekben is.
Ezekben a napokban válik véglegessé egy igazolás Angliában. 117 millió fontért kerül Morgan Rogers az Aston Villától a Chelsea-hez. Sokáig úgy tűnt, hogy az Arsenalhoz igazolhat, de a londoni kékek lecsaptak rá. Mennyire számít ez akár túlfizetésnek?
Hát a Premier League-ben nehéz olyan átigazolási összeget említeni az elmúlt évekből, de talán most már akár évtizedeket is mondhatunk, amelyeknél nem erülne ez fel, hogy hát ez azért sok, ő azért nem ér ennyit. Itt azért azt mindenképpen látni kell, hogy az, hogy egy játékos ténylegesen mennyi pénzért kell el, az nem csak azon múlik, hogy mennyi az ő valós piaci értéke. Most független attól, hogy a Transfermarkt mit mond, nyilván ezt azért a klubok is nagyon jól be tudják lőni. Ettől függetlenül még nagyon sok tényező meghatározza ezt. Például azt, hogy ki a vevő, ki az eladó, milyen piaci viszonyok vannak, milyen az ő alkupozíciójuk. Ha egy játékosért jön az Arsenal, meg jön a Chelsea, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ott az az ár az magasabb lesz, mint amekkora egyébként idézőjelben normális piaci körülmények között lenne. Mindenki képzelje azt el, hogyha mondjuk egy lakást vagy egy autót el akar adni, és ha gyorsan akarom eladni, mert nagy szükségem van a pénzre, akkor nyilván kevesebbért fogom tudni eladni, mint amennyit valójában ér. Ha meg van időm kivárni, és olyan vevő jelentkezik be, akinek meg nagyon kell, akkor meg nyilván több pénzért fogom tudni eladni, és akkor rámosolyog a szerencse. Ugyanígy működik a játékos piac is, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami a játékos valós értékén, szakmai értékén és média értékén kívül is tudja növelni, csökkenteni az árat, és a Premier League-ben, hogyha egy top csapat, tehát ugye a klasszikus hat top csapat, tehát ugye a két Manchester, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, bár Tottenhamet most már nehezen számítjuk ide, de ugye anyagi szempontból őket szokták a nagy hatosnak nevezni.
És elég komoly igazolásai voltak.
Igen, tehát hogyha azért, ha ez a hat csapat a Premier League-ből akár ligán belül el akar vinni egy játékost, akkor ott azt a ceruzát nagyon erősen megnyomják, és feltételezhetően ez mindig erősebb lesz, mint amekkora egyébként a valós piaci érték lenne.
A nyár közepén beszélgetünk, így már megkezdődött a nemzetközi kupasorozatok selejtezős szakasza, bizonyos párharcok, meccsek már megvoltak. A következő napokban, hetekben ez folytatódik, ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy az NB1-es küzdelmek is megkezdődnek a hétvégén, de még ennél is jelentősebb a Formula 1-es Magyar Nagydíj, hiszen 40 éve volt az első, ez a 41. Formula 1-es Magyar Nagydíj, úgyhogy egyetlen évben sem volt kihagyás. A Formula 1 és a foci hogyan összehasonlítható itt Európában? Melyiknek mekkora a presztízse?
Nagyon jó a kérdés. Ugye sokszor felszokták nekem azt tenni, hogy mégis a miért mindig labdarúgásról beszélünk, és gazdasági szempontból miért onnan hozzuk a példákat. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a sportágakat két nagy csoportra lehet osztani. Az egyik csoportban a labdarúgás, a másikban az összes többi. Tehát gazdasági szempontból semmilyen más sportág globális lefedettséggel, globális bevételekkel nem összevethető. Ugye a Formula 1, egy-egy futam, az valóban hoz olyan nézettséget, érdeklődés, hogy csak egy példát mondjak, a magyar televízióban a Formula 1-es futamokat rendszeresen, gyakorlatilag csak a magyar labdarúgó válogatott mérkőzései tudják megverni nézettségben. Egyébként minden mást gyakorlatilag ver a Formula 1, a magyar nagydíj az különösen, de más futamok is. Tehát a Formula 1 az tényleg egy-egy nagydíj erejéig, ugye óriási gazdasági erővel rendelkezik, de 21 néhány nagydíj van összesen ebből. Nyilván a Formula 1-nek nincsen olyan mély, sőt gyakorlatilag semmilyen, szinte semmilyen, van a Formula 2, Formula 3, de hát messze nincsen olyan mély, nincs olyan mély gyökerei, nincsen olyan rendszere, piramisa, mint a labdarúgásnak. Gyakorlatilag a Formula 1-et úgy kell elképzelni, mintha a labdarúgásban lenne mondjuk a bajnokok ligája, de semmi más. tehát azok a csapatok csak a Bajnokok Ligájában játszanának, és nem lenne semmi más, sehol máshol nem játszanának. Tehát valahogy ilyen a Formula 1-nek a struktúrája, tehát egy-egy futam, illetve maga a sorozat, az nyugodtan mondhatjuk, hogy mérhető a futball népszerűségéhez, gazdasági erejéhez, de nyilván ez amiatt a csúcs teljesítmény miatt van, amit az nyújt. Nincsen ugye, még ha az autósport többi szakágát nézzük is, akkor sincsen olyan mély rendszere és összességében olyan globális ereje, mint a labdarúgásnak, de ha most magyar szemmel azt nézem, hogy itt van ugye a Formula 1-es magyar nagydíj, az valóban az adott évnek mindig a kiemelt sporteseménye Magyarországon, gazdasági és minden egyéb szempontból. Tehát az, hogy 40 éve minden egyes évben Magyarország ezt megrendezte, megrendezi, és tényleg ez ilyen óriási gazdasági és média erőt képvisel, ez azt gondolom, hogy ez egy óriási érték Magyarország számára.
Egyedül egyébként a monzai pálya előzi meg a Hungaroringet, de összességében a magyar nemzetgazdaság mit kap ettől a verseny hétvégétől?
Nagyon sok mindent lehet erről mutatni, rengeteg kimutatást olvastam én is, még készítettem is, tehát tényleg rengeteg olyan számot lehetne sorolni, hogy mennyit költenek a turisták, és így tovább, és így tovább. Én mégis azt gondolom, és itt tényleg dollármilliókról beszélünk, tehát óriási számokról beszélünk. Én mégis azt gondolom, hogy a legnagyobb ereje a Formula 1-nek az, hogy benne vagyunk, tehát hogy ott vagyunk egy olyan elit mezőnybe, egy ország, tehát az föld országaitnak az elit mezőnyébe, ahová egyébként Magyarország semmilyen más szempontból nem férne be. Tehát gondoljunk bele, a világ legnagyobb, gazdaságilag leghatalmasabb országai vannak ott, illetve a legdinamikusabban fejlődő, gazdaságilag legnagyobb előrelépést mutató országok vannak még mellettük. Ebbe a körbe Magyarország semmilyen szempontból nem fér. Most gondoljunk csak bele abba, hogy hát soha Kelet-Európában, Oroszországot leszámítva, tehát ez megint egy más kategória, soha Kelet-Európában nem volt nagy díj, de mondjuk Észak-Európában is talán a svédek rendeztek néhány nagy díjat, elnézést, ha rosszul emlékszem. Tehát tényleg egy olyan helyre kerül Magyarország ezzel a rendezéssel, ami az a Magyarország iránti bizalmat, országimást elképesztő mértékben növeli és tartja fent, és ennek túl azon, hogy nyilván a turizmusra óriási hatással van, ez a gazdaság minden területén kifejti a hatását. Tehát, hogy Magyarországra milyen befektetések érkeznek, magyar cégek hogyan tudnak exportálni külföldre termékeket, hogyan tudnak boldogulni, akár magyar munkavállalók hogyan tudnak boldogulni külföldön. Tehát ez tényleg annyira sokrétű ez a hatás, nehéz persze ezeket mind közvetlenül a Formula 1-hez kötni, de így működik a marketing, meg így működik az országimás, hogy van egy eseményünk, ami egy ilyen óriási lökést tud adni, és nyilván természetesen figyelni kell arra, hogy ez gazdaságilag, pénzügyileg fenntartható legyen, ugyanakkor az a hozadék, amit az ország számára társadalmi hasznosságban, országimásban hoz, az elvitathatatlan.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Önök az elmúlt bő 50 percben Szabados Gábor sportközgazdást, sportfogadás szakértőt hallották. Az aréna ezzel véget ért, megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.